Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Egyre nagyobb nimbusza van az orosz ellenzéki vezetőnek, ha lehet így nevezni, és egyre többen fejezik ki Navalnyi iránt a szimpátiájukat, illetve a szolidaritásukat megrázó események után, és egy letöltendő börtönre vonatkozó ítélet után vagyunk. De megalapozott-e ez a szimpátia és ez a szolidaritás, és mi van a jelenleg dúló orosz belpolitikai harcok mögött? Erről fogunk ma beszélgetni Széki Jánossal, aki az Élet és Irodalom rovatvezetője és a Paraméter szlovákiai újságírója, rendszeres jegyzetírója, akinek megjelent egy nagyon érdekes jegyzete az Ukrajnában folyó orosz-ukrán propaganda háborúról. Jó estét, János, és köszönöm, hogy
a vendégünk. Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat.
Én szeretném, hogyha ezt a Paraméter oldalán közölt írásodat is körbejárnánk, de hát nyilván Navalnyi az, aki most megfogja az emberek fantáziáját. Te kinek látod őt?
Elsősorban egy korrupció ellenes harcos, civil aktivista részt vesz a politikai életben, aminek sajátosan orosz a felépítése. A kérdés az, hogy a korrupció ellenes harc az elegendő-e, vagy legitim alap-e az orosz politikai életben való részvételhez? Én azt hiszem, hogy igen. Tehát amit ott tudunk, tehát intézményes politikai tevékenységéről az, hogy az elnök választáson nem engedték indulni, indult viszont 2013-ban két nem bevett párt képviseletében a moszkvai főpolgármester választáson, és rendkívül jó eredményt ért el.
A 2018-as választáson épp azért nem indulhatott, mert volt már ellene érvényben egy bírósági ítélet, és éppen korrupciós ügyekben indult eljárás. Üzletemberként kezdte a pályáját, és ezt érintően fogalmazódott meg egy sor kritika vele kapcsolatban. Azért említettem fel ezeket a megelőző eseményeket, mert a korrupció ellenes harcnak különös csengése van itt Romániában. Nyilván arról senkit nem kell meggyőzni, hogy Oroszországban, a putyini Oroszországban a korrupció egy központi probléma. Mi kell ahhoz, hogy tényleg hitelesen fel tudjon valaki lépni ez ellen? És meg lehet-e dönteni a putyini rendszert a korrupció ellenes harcra hivatkozva, tudva, hogy ez eddig sem jelentett különösebb népszerűségvesztést Putyin számára?
Válasszuk ketté a dolgot. Az egyik Navalnyinak a bírósági ügye, az úgynevezett Kirovlev ügy, ahol azzal vádolták meg, hogy egy üzlettársával együtt ellopott x köbméter fát. Na most ezzel az a probléma, egyrészt nem üzletemberként kezdett, bocsánat, hogy itten kicsit pontosítok, hanem ügyvédként és bloggerként, online bloggerként. A másik az, hogy Oroszországban tudni kell, tehát a romániai ügyeket azt nem részletezem itten, de Oroszországban tudni kell, hogy a teljes jogrendszer nem az a bűncselekmények megelőzésére irányul, hanem arra, hogy bűncselekményeket hozzanak létre, tehát diszkrecionálisan személyre szabva hoznak törvényeket, személyre szabva hoznak bírósági ítéleteket. Ha személyre szabott törvényeket valaki megsérti, akkor nem biztos, hogy elítélik. Lehet, hogy élni hagyják, gazdagodni hagyják, stb., de ez egy zsarolási alap lesz. Navalnyi esetében nem ez történt, mert ő Putyinnak az ellenfele, tehát gyakorlatilag azért hozták szerintem, hogy kitessékeljék a politikai életből, és ez egészen mostanáig sikerült is. Ez az egyik dolog. A másik, hogy elterjedt félreértés, hogy nem is félreértés, félreértelmezés azt, hogy Oroszországban a korrupció az valamilyen deviancia, tehát eltérés a liberális demokrata normáktól, vagy a jogállamiságossági normáktól, hogy kicsit ironikusan fogalmazak, nem Oroszországban a korrupció az, ahogy a szakemberek mondják, rendszeralkotó tényező, az a rendszernek az építő anyaga, a politikai korrupció, ahol a tulajdon az a hatalomból ered, és a politikusoknak, élükön Putyinnal, aki a piramis csúcsán áll, az a céljuk, hogy kettő céljuk van, az egyik az, hogy a hatalmukat maximalizálják, olyan mértékben koncentrálják, amennyire csak lehetséges, másik, hogy akkora személyes vagyont halmozzanak fel, amekkora csak lehetséges. Ez két különböző cél, de együtt van.
Na hát ilyen körülmények között mit lehet elérni egy korrupció ellenes intifádával?
Hát olvastam, tehát Javlinszkijnak a Jabloko nevű párt volt, vagy nem tudom még, talán azt hiszem már nem funkcionáló vezetőjének, de lehet, hogy még mindig. Volt egy az utóbbi hetek, nem, múlt héten megjelent egy dörgedelme Navalnyi ellen. Tudni kell, hogy Navalnyit kirúgták.
Igen, hogy kizárták a Jablokóból.
Kizárták annak idején a Jablokó pártból, nacionalista elhajlás miatt. Na most ezt a Javlinszki dolgozatot, ezt általános kacvai kórus fogadta, hogy mennyire nincs képben a dologgal, tehát ő azt mondja, hogy attól, hogy valaki a korrupció ellen harcol, attól nem történik semmi, új alkotmányért és alkotmányozó gyűlés összehívásáért kell harcolni. Az orosz választópolgár, egyébként semmilyen választópolgár általában sajnálatos módon, nem az intézményrendszerben és nem a közjogi rendszerben gondolkodik, hanem jóban és rosszban. Na most az a film, amit Navalnyék csináltak Putyinnak a palotájáról, az eddig 110 millió rákattintó ember, többnyire orosz ember számára nyilvánvalóvá tette, hogy amit Putyin csinál, az rossz. Egészen egyszerűen most nem mondom el a retorikai körítést, de az egy rossz dolog. Oroszországban ez ellen tiltakozni, lázadni kell. Ez az a rendszer, amit valamilyen módon meg kell dönteni. Arra nem ad receptet, hogy hogyan kell megdönteni.
Olvastam olyan elemzést, hogy Navalnyi tulajdonképpen a tükörképe Putyinnak, amennyiben megértette, hogy hogyan lehet kommunikálni az orosz nagybetűs néppel, vagy kicsit visszafogottabban fogalmazok a választóval, hogy hogyan kell úgy is eljuttatni üzeneteket, hogy mondjuk őt az orosz közmédiából és a Putyin rezsim által elérhető médiából, tehát majdnem a teljes orosz médiából kizárták, és hogy ő egy ilyen nagyon-nagyon jól taktikázó hát blogger, nem politikus, nem népvezér, hanem blogger. Az, hogy ennek a filmnek milyen hatása volt, azt én abból vontam le, hogy most az orosz közmédia egy leleplező videót tett közzé arról a villáról, amiben Navalnyi Németországban töltötte az idejét, amíg lábadozott az oroszországi mérgezés következményeiből. És hát ugyanolyan forgatókönyv szerint szembesítették a nézőt az ottani luxussal, mint az állítólagos Putyin villa luxusával.
Putyin palota, egészen pontosan. Hát ez egy régi módszer, tehát, hogy átkeretezik a mondani valót, és ugyanazzal vágnak vissza, amennyire lehetséges, de hát ez teljesen átlátszó, úgyhogy nem különösebben használható, kivéve Putyin hívek számára. Ez a tükörkép elmélet, ezt szerintem a Putyin, és bocsánatot kérek, hogyha érzékenységet sértenék, mert már sikerült ilyen magánvitában érzékenységet sértenem, hogy ezt a putinista propaganda terjeszti, és emberek teljes őszinte meggyőződéssel mondják, anélkül, hogy tudnák, hogy ezt kiültette ezt a bogarat a fülükbe. Az más kérdés, hogy valóban, tehát hát egy hallatlan kommunikációs tehetségről van szó, aki tudja, hogy ahol nincsen média szabadság, ottan hogyan kell használni a médiát, azt, ami elérhető számára. Tehát ebben az esetben a filmet az ugye nem valamilyen tévéállomás adta le, hanem a YouTube-ra tette föl. És 110 millióan látták.
Igazából az a kérdés most ez, hogy ki tudja áttörni ezeket a kommunikációs falakat, ez valóban technika kérdése. Putyin erre időben felkészült, és tulajdonképpen pionírja ennek a kommunikációs hadviselésnek, a trollfal építésnek, stb. Ismerjük, hogy működik ez a propaganda. De mi lesz a választások után, ha véletlenül nem sikerül Navalnyit elásni egy ilyen büntetőtáborba, ahova most kerül, ha nem sikerül partvonalra szorítani, hogy milyen típusú politikus az, akinek van egyáltalán esélye a putyini rezsimet leváltani? Én, ha jól láttam, akkor most azért viszonylag alacsony a Navalnyi támogatottsága. 2%-os az ismertsége. A nagyvárosokban ismert gyakorlatilag.
Hát mondom, hogy ha egy YouTube videót a 110 millióan látják, akkor hát hogy mondjam, a felmérések azok nem biztos, hogy tükrözik a valóságot. Vélekedésekkel szemben én azt mondom, hogy nem biztos, hogy ő akar Putyin helyébe lépni, illetve hogy főleg az, hogy választáson akarna saját maga vagy valamilyen képviselő útján Putyin helyébe lépni. A választások egy teljesen más kérdés. Az van, tehát amit kevesen oroszországi van kívüli sajtóban, illetve még abban se kevesen mondanak. Ajánlom ebbe a szempontból ez Bíró Zoltánnak az ésben nemrég megjelent cikkét, hogy Putyin eléggé szaporodó hírek szerint beteg, és ezt az ukrán külföldi hírszerzés is megerősítette az évkönyvében, hogy szó szerint idézem, de facto elindult az utódlási folyamat. Na most, hogyha Putyin kiesik, akkor mi lesz utána, azt nem tudom. Nem valószínű, hogy valami demokratikusabb felállás lesz, vagy nem, az biztos, hogy nem a nyugati liberális demokrácia mércéinek megfelelő berendezkedés lesz Oroszországban. Lehet, hogy enyhül a elnyomás, de az sem biztos, hogy ebben Navalnyinak milyen szerepe lehet, hát az szívítát, az nem lehet megjósolni.
Az, hogy most ilyen az ellenzék és a Navalnyi fellépése, az láthatólag befolyásolja a Putyin rezsim működését. Januárban rekordot döntött a bebörtönzött emberek száma és a bebörtönzések száma, és hát működik ez a rezsim Ukrajnában is, illetve hát az elfoglalt ukrajnai területeken. Te mit látsz, hogy merre halad, vagy ez a végjátszában milyen lesz ez a Putyin rezsim?
Hát én nem tudok és nem merek jósolni, nem tudom, nem ismerem az erőviszonyokat. Nyilvánvalóan egy csomó ember közvetlenül lesújtó öklétől és az általa osztott kegyektől. Ha ez megszűnik, akkor nem lehet tudni. Tehát nincs olyan ember, én nem látok olyan embert a háttérben, aki a helyébe léphetne.
Nem is ereg az utódlás, hogy ki lesz a következő elnöke Oroszországnak. Inkább arra gondoltam, hogy például ez a vita, ez a korrupció ellenesség, vagy az állam újra rendezése, varrása, tisztítása, vagy az orosz nacionalizmus és birodalmi tudat fog-e megerősödni, hogy ez a kettő egymás mellett megférhet-e. Engem nagyon megfogott a te Paraméter oldalán közölt cikkedben, ahogy arról írsz, hogy hogyan érinti mondjuk a magyar kisebbségi jogokat az, ahogyan az orosz propaganda Oroszország határain kívül keresztül működik, ahogy erre reagál az orosz ukrán állam, tehát hogy itt egy ilyen egészen hosszú dominó van, ami elindulhat ennek a rezsimnek az átalakulásával.
Hát igen, itt két dolog van, az egyik az, hogy Oroszország hogyan akciózik a határain kívül, a másik az, hogy a határain belül mi történik, tehát azt tudni kell, hogy, és ezt a Navalnyi történet is érinti, hogy Oroszországon belül óriási kisebbségi probléma van, tehát vannak egyrészt a kaukázusiak, ami egy nyílt seb, tehát a csecsen helyzet az egészen ijesztő, az az egyetlen ország, kevesen tudják, az egyetlen politikai egység a tágabban értelmezett Európában, ahol érvényben van a sária. Nem csupán egyes elemei, mint Angliában, hanem az a jogrendnek az egyik alapja. A másik az, hogy vannak ezek az úgynevezett idelural népek, idelurali népek, tehát a volgai és uralvidéki finnugor és török etnikumok, amik lázadnak, tehát egyre hangosabban lázadnak az orosz többségi elnyomás ellen. És hát ez egy, végülis ez egy hódítással szerzett birodalom, minden hódítással szerzett birodalom az előbb-utóbb hát ugye válságba kerül.
Mit léphet erre az Európai Unió? Nem csak az Unió és Oroszország viszonyát érintve, hanem akkor a kisebbségvédelem terén megint csak emlékeztetnék arra, hogy az orosz-ukrán konfliktus egyik vesztese a kárpátaljai magyar közösség.
Hát az Európai Unió az viszonylag keveset, mert ez a térség nem tag, tehát és hát nincsenek túl, amúgy sincsenek túl erős időszaim arról, hogy az Unió központjaiban mennyire látják tisztán a mondjuk úgy Lajtától keletre eső térség helyzetét, nem beszélve a posztszovjet térségről. Az Európa Tanács az tehetne, csak hát ottan meg Oroszország ismeretesen kivált, tehát nem tartja magára nézve érvényesnek, és nincsenek olyan eszközök, hogy számunkra kívánatos mércék szerint helyreállítsák mondjuk a kisebbségi jogokat.
Jöhet egy olyan válság, amely válság, vagy ahhoz hasonló léptékű válság, ami beköszöntött a Szovjetunió szétesése után, hiszen azért egy két évtizedes birodalomépítés után vagyunk, ha igaz az, hogy a putyini korszak vége felé
menetelünk. Hát két évszázados legalább, sőt három. Amikor Navalnyit nacionalistának bélyegzik, hát nacionalista szó se róla, tehát nagy orosz nacionalizmus hőáramában van, akkor elfelejtik tulajdonképpen, hogy azt, amit Putyin is kihasznál, hogy hát az orosz nemzetet, mint nemzetet, etnikai nemzetet óriási sok érte a Szovjetunió felbomlásával, mert addig úgy érezték magukat, mint most némi, tehát a két szuperhatalom közül az egyik, egyfelől a világ urai, másrészt a jók a világon, tehát a világ megmentői, és két év alatt gyakorlatilag egy ilyen másodrendű nyomorgó párja országgá váltak egy ellenséges nyugat mellett. Ez olyan sok volt a nemzeti érzésnek, amit hát lehet kimagyarázni, meg lehet azt mondani, hogy nem értik jól, meg nem érzékelik jól, de nem lehet kikerülni. Tehát a sérelmi nacionalizmusnak, hát magyar hallgatóságnak mondom, óriási bázisa van Oroszországban. Nem lehet kikerülni.
Kérdés, hogy mi lesz ezzel? Navalnyi portrét próbáltunk rajzolni Széki Jánossal, vagy legalábbis érzékeltetni, hogy miféle viták kavarognak az orosz utódlási harc, az orosz ellenzék és kormány közötti konfliktusokban. Számomra a legnyugtalanítóbb hasonlat Navalnyijjal kapcsolatban az volt, hogy a Jelcinhez hasonlított.
Nem tudom, sok mindenkihez hasonlították, ami ilyen csúnya hasonlítások, de én erre azt szoktam mondani, hogy minden analógia rossz, tehát nem kell belemenni az analógiákba.
Tehát az, hogy kihez lehet hasonlítani, az egy külön kérdés, hogy lesz-e egy önálló figurája a politikai, az orosz politikai életnek, vagy nem, ez a következő időszak kérdéset. Mernél fogadni erre?
Egy valamit tudok mondani. Jó, akkor mondok én is egy hasonlatot. Ott van Lech Walesa, akiről ott állt, a Walesa mellett ott állt az egész világ, és tulajdonképpen senki nem tudta, mondjuk a 80-as években, amikor üdözött ellenzéki volt, hogy mit akar Lengyelországgal tenni. 89-ben a szolidaritás választási kampányának nem ám szociális vagy közjogi témái voltak, hanem főleg nemzeti témákkal dolgoztak, tehát Katyn meg hasonló orosz ellenesség, és aztán megvalósítottak egy olyan liberális demokrata átállást, hogy az egy gyönyörű tankönyvi példa volt. Egyébként a közvélemény ellenére, tehát aztán el is söpörték a szolidaritás kormány pár év múlva, meg Walesa is elvesztette az elnökválasztást. Nem lehet tudni, tehát olyan értelemben, hogy mit akar Oroszország, amit szeretne megvalósítani Oroszországban, olyan értelemben, na van ilyen fekete ló, egy ismeretlen tényező. Úgy általában annyit lehet gondolni, hogy egy ilyen fősodorbeli, főárambeli nacionalista, és úgy általában nagyjából liberális, és hát természetesen erősen szociális gondolkodású ember, de hogy ebből hogyan lenne egy működő orosz államat, azt senki nem tudhatja.
Nem tudja, de féli mindenki ezt a politikai lavinát, ami ott zajlik. Széki János segített egy kicsit átlátni a folyamatokat.
Bocsánat, ha nem tudtam jobban.
Nem kritikaként mondom, hanem hogy annyira bonyolult és annyira szerteágazó. Aki mélyebben szeretné ezt megérteni és követni, az akár az Élet és Irodalom cikkeit, akár a Paraméter oldalán megjelenő Széki János jegyzeteket is bizalommal kövesse. Köszönöm szépen, hogy ma a vendégünk voltál.
Én is köszönöm.
Hallgatóinknak köszönöm, hogy figyeltek ránk, ez volt az Értsünk Szót adása, mint mindig most is felkerül hanganyagunk internetes archívumunkban, várjuk visszajelzéseiket, hozzászólásaikat, Parászka Boróka, a műsor szerkesztője és műsorvezetője, elhúzik viszonthallásra.